Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Tavaly itt álltam, és azt mondtam, hogy Donald Trump fogja megnyerni az amerikai elnökválasztást. Megnyerte. Jövőre Magyarországon lesznek választások, van-e több kérdés? Kezdte szónoklatát Orbán Viktor a budapesti CPEC konferencián. A miniszterelnök kijelentette, azok jöttek el, akiket rengeteg támadás, durvaság és lejárató kampány ért, akik tudják, hogy szenvedés nélkül nincs győzelem. A világ legnagyobb jobboldali seregszemléjének titulált konferenciára 600 külföldi vendéget várnak ma és holnap. Részt vesz 4 regnáló és 4 korábbi miniszterelnök, 8 pártelnök, 11 miniszter és 25 képviselő szerte a világból. A kormányfő, mint főszónok több résztvevőt név szerint megemlítve dicsért a programon. A kormány 4 milliárd 700 millió forintot különített el az idén várható aszályhelyzet kapcsán a tározók és csatornák feltöltésére, közölt a miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, az elmúlt hetek időjárása kapcsán pillanatnyilag ugyan kisebbnek látszik a probléma, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismert, hogy az ország több régiója különösen veszélyeztetett. Ezért rendelt el a kormány korábban aszályügyi veszélyhelyzetet, és jött létre egy aszállyal foglalkozó kormánybizottság. A tározókat amennyire lehet tehát feltöltik, és a szükséges pénzek is rendelkezésre állnak. Augusztus 31-ig meghosszabbítja az élelmiszerek esélyében az árrés csökkentést a kormány, jelentette be a tárcavezető. Azt mondta, az intézkedési jó eszköz, ezért vezették be először az élelmiszereknél, majd a háztartási cikkeknél, utóbbi esetében is fent kívánják még tartani az intézkedést. Nem vezetik be az áfa visszatérítést a nyugdíjasok számára, hanem egyszeri 30 ezer forintos utalvánnyal segítenek idén, amelyet őszig megkapnak a nyugdíjasok. Az elmúlt időszakban megszaporodtak a banki csalások, hívta fel a figyelmet a miniszter. Az SMS alapú és az online visszaélések több mint 80%-a mögött ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak, hangzott el. Munkacsoport alakult és jogszabályváltozások is lesznek a kibercsalások visszaszorítására. A kormányinfón szó volt arról is, hogy az orosz energiahordozókra belengetett 500%-os vámok nem érintenek minket, a kormány pedig nem tartotta, hogy egy héten belül két hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról. A kabinet döntött arról, hogy az 1000 fő feletti településeken még idén kell telepíteni bankautomatákat, jövő év végéig pedig az 500 főnél nagyobb településeken kell ennek bekövetkeznie. Vasárnaptól a késési biztosítás a MÁV csoport minden járatára, vonatra és buszra egyaránt vonatkozik, hangsúlyozta Hegyi Zsolt az M1 állami televízióban. A vezérigazgató ismertette, a célállomásra 20 percnél nagyobb késéssel érkezők visszakapják a jegyárfelét. Bérlettel utazók a következő bérlet vásárlásakor 10% kedvezményt vehetnek igénybe, ha az érvényességi idő alatt legalább 5-ször késett a járatuk. Online jegyvásárlás esetén az utasnak nincs teendője, a rendszer tudja, hogy az adott vonat késett 20 percet, erről üzenetet küld és automatikusan utalja a visszajáró összeget. Papír alapú jegynél 48 órán belül bármelyik pénztárban lehet kérni a visszatérítést. Az előzetes adatok szerint idén áprilisban 5323 gyermek született és 9565-en haltak meg, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 14, a házasságkötéseké 5,4, a halálozásoké 2,3%-kal mérséklődött. Sosem született még ilyen kevés baba egyetlen hónap alatt Magyarországon. Orbán Viktor telefonon egyeztetett tegnap a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével a Parajdon kialakult drámai helyzetről. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, biztosította Kelemen Hunort arról, hogy a magyar kormány minden anyagi és gyakorlati segítséget megad a károk felmérési jelzés a helyreállításhoz. Mint ismert, a heves esőzések miatt a Sóbányát elöntötte a víz, a térség turizmusa veszélybe került. Egy New York-i nemzetközi kereskedelmi bíróság blokkolta az amerikai elnök átfogó vámtarifáit, amelyeket felszabadítás napja néven vezetett be. A döntés súlyos csapást mért Donald Trump egyik kulcsfontosságú gazdaságpolitikai intézkedésére. A Manhattani székhelyű nemzetközi kereskedelmi bíróság kimondta, hogy Trump túllépte a hatáskörét, amikor egy 1977-es szövetségi gazdasági vészhelyzeti törvényre hivatkozva vezette be a vámokat. A bíróság szerint ez a jogszabály nem hatalmazza fel az elnököt arra, hogy egyoldalúan vámokat vessen ki szinte minden országra, írta meg a BBC. Elon Musk távozik az amerikai kormányzati pozícióból, elhagyja a kormányzati hatékonysági minisztériumot egy nappal azután, hogy nyilvánosan bírálta Donald Trump adótörvénytervezetét, túl drágának nevezze azt. Végül az időjárásról: délután újra többfelé lehet zápor, zivatar, néhol akár tartósabb eső is hullhat, a szél sok felé felélénkül, a csúcshőmérséklet 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban Csiszér Lászlóval, a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársával, az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség zenei vezetőjével beszélgetünk. Műsorunk a 2023. január 9-i adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Mindannyiunk életében fontos, hogy személyesen megtérjünk és személyes döntést hozzunk Jézus Krisztus mellett. Az nagyon jó, hogyha van öröklött hitünk a szülőktől, nagyszülőktől, de mégis kell a mi döntésünk. De mikor döntöttél Jézus Krisztus mellett? Mi volt ennek a útja, módja, folyamata?
Dicsértessék Jézus Krisztus, én is nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök ennek a beszélgetésnek. Én egy nagyon jó vallásos katolikus családba nőttem fel, és édesapám kántor volt több mint 40 éven keresztül egy erdélyi kis katolikus templomba, de gyermekkoromtól kezdve már úgymond a Szentlélek csepegtette a dolgokat, az igazságokat a szívembe. Ezzel együtt viszont ez nem volt az biztos, hogy az életem is arról szól. És konkrétan 1994 nyarán volt egy ilyen lehetőség az életemben, amikor már nagyon sok küzdelem volt, ugye a fiatalok is sok küzdelmen ennek keresztül, főleg amikor megtapasztalják azt, hogy a bűn az újra és újra visszatér az életünkbe. És én itt álltam ezen a ponton, hogy a bűn az nagyon keményé tette a szívemet, meg kőszívű lettem a bűn miatt. És egy napon, amikor ott álltam, és hallottam Jézus Krisztus igazságát, hogy én akármit csinálok, akármit tehetek, én kevés vagyok ahhoz, hogy a bűnt le tudjam győzni. Az egyetlen, aki legyőzte a bűnt, az a názáreti Jézus Krisztus, akár akkor, amikor megkísértette őt az ördög. Ő mindig igent mondott Isten akaratára, Istenre, utána pedig az ő halálában és az ő feltámadásában teljes győzelmet szerzett. És ezen a napon kigyúlt bennem egy óriási világosság, az, hogy Jézus a győztes. Jézus az, aki legyőzi a bűnt, a sátánt és a halált. Viszont ott álltam én ezzel a kőszívemmel, és az előadó nagyon szépen felemelte azt az igét, hogy elveszem testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. És életemben ekkor így a legőszintébben és a legegyszerűbben letérdeltem, és egyszerűen azt mondtam Jézusnak: Jézus, itt van az én kőszívem. Tessék, átadom neked, mert szükségem van arra az új szívre, amit te hoztál el nekem. És Jézus lehajolt hozzám, elvette tőlem az én kőszívemet, és átadta nekem az új szívet, amit később János apostol is megfogalmaz az evangéliumának az elején, hogy újjá kell születnetek, ugye így mondja Jézus, vízből és Szentlélekből. És én is megtapasztaltam a kegyelemnek ezt az erejét és a hatalmát, ahogy Jézus valóban elvette az én kőszívemet, és átadta az új szívet, ami az ő feltámadásából, az ő teljes győzelméből fakad.
Akkor ez azt jelenti, kicsit profánul fogalmazva, hogy mindent egy lapra tettél fel Jézus Krisztus lapjára, aki mindent visz?
Hát így is lehet mondani, mivel egy szívem van, és az egyetlen szívemet vagy az ellenségnek adom, vagy Jézus Krisztusnak. Ezen a ponton nem az van, hogy a szívemet elkezd Jézus foltozgatni, vagy azt mondja, járj meg egy kicsit, kimossuk, nem, egyértelmű a Szentírás, elveszem testetekből a kőszívet. Tehát egyetlen egy döntés volt itt, hogy akarom ezt az új szívet, vagy nem akarom, de Jézus átnyújtotta nekem hatalmas szeretetében.
Ez, amit te is és a csapatod is csinál, végez, szolgál, tulajdonképpen egy szóval összefoglalva, a szolgálat számodra mit jelent Istent szolgálni?
Hát elsősorban a szolgálat az azt jelenti számomra, hogy kapcsolatba lenni az élő Jézus Krisztussal. Tehát az én szolgálatom onnan indul ki, hogy élő, eleven kapcsolatban vagyok Jézussal, és ebben a vele való együtt létben mondja el Jézus azt, hogy hová kell menni, vagy mit kell tenni, vagy mi az, amit az életünkben megcselekszünk. És ma nagyon szeretem így megfogalmazni, hogy szolgálat, az elsősorban ő benne vagyok szolgáló, hogy ő vele vagyok, az ő jelenlétében, úgymond előtte szolgálok, belenézek az ő szemébe, hallgatom az ő szavát, az ő igéjét, és az ebből jövő indításokat igyekszem, természetesen nem vagyok tökéletes, mert vannak különböző időszakok az ember életében, ugye, de a célom és a lehetőségem az, mert Jézus meghozta ezt a lehetőséget, hogy odaüljek az ő lábához, meghallgassam az ő életemre vonatkozó akaratát, az ő küldetésében való részesedést elfogadjam, amit ő hozott el, és azt vigyem végbe. És így gyönyörűen szeretem minden nap magamnak megfogalmazni, és az imádságomban, amikor előtte vagyok, elmondani a Lukács 4:18-19-et, ugye, hogy a szívem egyesülni akarjon minden helyzetben ezzel a küldetéssel, ami Jézus küldetése volt, ami ugye úgy szól, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendeit. És itt, amikor vele együtt vagyok Jézussal, akkor ezt a küldetést én is próbálom, és egyre inkább a Szentlélekben akarom megszívlelni, hogy átmossa az én életemet, hiszen a Jézusnak ez volt a küldetése, nekem se lehet más.
Zenélni meg énekelni sokféleképpen lehet, de Istent dicsőíteni ugye csak egy szívvel lehet, ahogy te is mondtad, 20 szívvel. A dicsőítés számodra mit jelent? Ugye ez is egy ima forma, ima mód.
Hát igazából ugye az, hogy egy ima forma, igen, meg lehet így fogalmazni, viszont a Szentírásban, és ahogy ugye ilyen szemmel olvassa az ember az egész Szentírást, azt látjuk, hogy a olyan imádság, amikor egyszerűen egy nagyon komoly, erős Isten tapasztalat van, akkor az embernek a szívéből az első dolog, ami feljön, az a dicsőítés. Az, hogy egyszerűen Istent elismerem annak, aki. Ez egy gyönyörű és nagyon mély mozzanat, mert ugye lehet róla beszélni, lehet róla írásokat olvasni, de teljesen más az, amikor én magam válok imádó szívű, dicsőítő szívű emberré. És számomra, ha nagyon-nagyon egyszerűen meg akarom fogalmazni, a dicsőítésnek a lényege az az, hogy belenézek Isten arcába, hogy a Zsoltáros is mondja, hogy a te arcodat keresem, Uram. És itt nagyon érdekes azt megjegyezni, hogy elsősorban nem a kezét keresem, hogy mit tud megtenni, hanem az ő arcába nézek, az, hogy kicsoda ő, hogy milyen ő, és ezt a dicsőítésemben elkezdem konkrétan akár dalban, akár szóban megvallani, hogy Istenem, te szent vagy, te erős vagy, te mindenható vagy, te alkotó, teremtő Isten vagy, és így tovább, és így tovább. Tehát elsősorban Isten arcába nézek a Szentlélek által, és ezt, amit ő rajta látok, amit ő benne ott a Szentlélek feltáll számomra Isten arcából, azt elkezdem dalba önteni, elkezdem szóba önteni, és ez maga számomra a dicsőítésnek a lényege, és csak egy pici zárójel, ugye, ha meg akarnám fogalmazni, akkor egy önfelett, kölcsönös, szabad örvendezés egymásnak, ahogy Isten örvend az embernek, ugye, a Szofoniás 3.17-ben, hogy újongva vigat fölötted, mintha ünnepet ülne, és hát a tékozló fiúnak nevezett, de igazából a hazatérő fiúnak szeretném én mondani, történetben is ugye az apa mit készít a fiának, hát egy ünnepséget, egy táncot, a legjobb zenészeket hívja meg, tehát, hogy egy kölcsönös örvendezés, ahol elsősorban Isten örvendezik nekem, és én magam is elkezdek ebben az önfelett Istenben való örvendezésemben én is megélni azt a szabadságot és azt a dicsőítést, hogy igen, én is örülhetek az Istennek, mert az én Istenem tele van örömmel, az én Istenem a boldogság teljessége, és a szenvedések és a nehézségek közepette, amit én megélek a hétköznapokban esetleg, az én Istenem akkor is boldog, akkor is tele van örömmel, és nem függhet az én örömem és az én boldogságom semmilyen más dologtól, mint egyedül Isten gyönyörű személyétől. El tudtunk indítani egy online dicsőítő szolgálatot, ami ugye csoda névre hallgatott, hogy Csiszér online dicsőítő alkalom, ebből a mozaik, ugye, hogy csoda. És gyönyörű, gyönyörű időszak lett ez, nem beszélve arról, hogy ugye hát mivel emberek is vagyunk, és családom van, és 4 gyermekem van, újra felfedte a Szentlélek azt, hogy hát bizony elfelejtettünk a rendszerből kiindulva édesapának lenni, vagy édesanyának lenni, ugye a hölgyekre gondolok, hiszen reggel elmegy a gyermek iskolába, délután valamikor hazajön, tulajdonképpen az életének a legfrissebb, intenzív időszakában nem én nevelem a szülő, mert amikor hazajön az iskolával, akkor már elege van mindenből, és inkább egyedül akar lenni, vagy játszani lenni, nem annyira vágyik akkor is egy olyan fajta nevelésre, és újra felfedeztük és megtapasztaltuk ezt a részét is, hogy igen, most 24-ből 24-et együtt vagyok a gyermekeimmel, most vele kell foglalkoznom, most vele kell játszanom, most oda kell rá figyelnem, és újra a Szentlélek felhozta, hogy hát édesapa vagyok, és próbáljam újra megélni, hogy az én gyermekemnek az életében hogyan tudok részt venni, mert az iskolai időszak alatt sajnos ez nagyon óvatosan lehetséges. És itt egy picit vissza is gondoltam, hogy tényleg a gyönyörű gyermekkorunk annak idején jó néhány évtizeddel ezelőtt, ugye, amikor együtt dolgoztunk a szüleinkkel kint, az udvaron, a kertbe, a mezőn, és hogy milyen sok időt tudtunk velük együtt tölteni, és tulajdonképpen ott tanultuk meg mind a munkát, mind az életet, mind a beszélgetést, mert ott volt rá idő. És hát ezt is visszahozta a Szentlélek. Tehát mind a szolgálat területén, mind a személyes ima élet, mind a család tekintetében egy nagyon-nagyon szép dolgot tudott a Szentlélek feltárni.
Jöjj,
Folytatjuk beszélgetésünket a dicsőítő szolgálatról Csiszér Lászlóval, a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársával, az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség zenei vezetőjével, akit többek között a tűz evangelizációról is kérdezünk.
Minden kereszténynek kötelessége az evangélium hirdetése, az evangelizáció, és hirdetnünk kell az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Ez a tűz evangelizáció is egy ilyen alkalom. Milyen célokkal indítottátok el ezt, és miért tűz a neve? Ugye ezen gondolkoztam, hogy a tűz az éget is, meg elemészt is, de ugyanakkor megtisztít is a tűz.
Hát elsősorban azért nevezzük tűznek, ugye, mert már a Szentírásban Isten úgy is bemutatkozik, hogy a mi Istenünk emésztő tűz, tehát egy féltékeny Isten, ami azt jelenti, hogy az én szívem tulajdonképpen nem lehet senki más és semmi más, csak egyedül az Isteni. Később ugye a Szentlélek maga is tűz formájában jelenik meg, amikor leszáll ugye lángnyelvek az apostolokra, és Jézus maga is ugye azt mondja az evangéliumban, hogy azért jöttem, hogy tüzet dobjak, vagy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha ez fellobbanna. És ugye, hogyha egy picit visszagondolok az Ószövetségre, ott is, amikor Mózesnek azt mondja a kivonulás könyvében, hogy készítsetek nekem hajlékot, akkor már ott is az jelenik meg, hogy ebben a hajlékban legyen egy mécses, amelyben szüntelenül ég a láng, ég a tűz. És egyértelmű számomra, hogy Isten szerelmes, szenvedélyes, erős szeretettel szereti az embert szüntelenül. És ez a szenvedély, ahogy az imént ugye elhangzott, ez két dolog. Az egyik az, hogy betölti az én szívemet teljesen, hiszen az a mély intenzitás, amire az én bensőm úgy alapjáraton teremtettségénél fogva vágyakozik, azt ezen a világon semmi nem tudja megadni, csak egyedül Isten szerelmének a tüze. És a másik pedig ugye pontosan ez, hiszen amikor találkozik a Szenttel az én szívem, akkor igen, találok benne olyan dolgokat, amiket nem megmagyarázni kell, nem megfilozófálni kell, nem dédelgetni kell, hanem egyszerűen oda kell dobni a tűzbe, hogy égjen el, mert az Jézus Krisztust követő ember is nagyon sokszor felfedezi, hogy miért vannak bennem ilyen gondolatok, honnan jönnek ezek az indítékok én bennem, miért vannak egyáltalán bennem olyan vágyak, amiről tudom azt, hogy ez nem kedves az Istennek. És ilyenkor nem tudok más tenni, csak oda borulok teljes mértékben Isten elé, és mint ahogy ugye a Szentírás lapjain is olvassuk, hogy amikor azt mondja a proféta, hogy jaj, bűnös ajkú vagyok, akkor az oltárról tüzet vesz, és megtisztítja, és hisszük azt, hogy Isten tökéletes szerelmében megtisztulunk, hiszen ma már azt is meg kell fogalmazzuk egyre nyíltabban, és kimondanunk, hogy az Isten szentségét befogadó szív az, amely valóban boldog szív tud lenni. Hiszen szentség nélkül nincs boldogság. Miért várok olyan dolgoktól boldogságot, ami nem Isten szentségéből fakad? Ha én nem akarok szenté válni Isten erejéből, akkor miért akarnék boldog lenni a világnak azoktól a dolgaitól, ami tudom, hogy nincs a javamra. Tehát tűz, amely szenvedélyesen szeret, tűz, amely megtisztít, hogy én is el tudjam mondani Pállal együtt, hogy élek, de már nem én, hanem él bennem a Krisztus.
És még egy rövid záró kérdés az evangelizációra utalva, hogy ugye az evangelizációról az az első asszociáció, hogy olyanokat kellene megszólítanunk, akik még nem tértek rá Krisztus útjára, de ugyanakkor mi is, akik itt járunk, azért mi is szorulunk nyilván megtérésre, új látásmódra. Tehát gondolom ez a kettősség ebben a tűzevangelizációban is ott van, vagy kettős küldetés.
Hát konkrétan ebben a tűzevangelizációban igen, ott van mind a kettő, de elsősorban azt próbálja megcélozni, hogy adjunk Jézusnak lehetőséget, hogy elvegye a kőszívünket, és új szívet adjon nekünk. Nyilván, hogy ott van, én ezt úgy szeretem megfogalmazni magam számára most már így, hogy a megtérés az egy ponton történik az ember életében, mint amikor Máté is feláll az asztaltól, Attól a naptól kezdve ő többet soha nem az a Máté, mint aki addig volt, ott hagyja a vámos asztalt, ott hagyja ezt a fajta munkát idézőjelve, amit csinált, soha nem ül vissza a vámasztalhoz, na azért egy kicsit Jézust is követem, de még azért jó ezt az egészet csinálni. Tehát van egy konkrét megfordulás az ember életében, amikor odafordulok Jézus Krisztus fele, és nyilván az őt követésben van a megtisztulásom, a megszentelődésem, hiszen az én konkrét döntéseim is szükségesek. Viszont az evangelizáció maga, az ugye mindig azt foglalja magába, amit a Márk evangélium végén hallunk, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, aki hisz, és megkeresztelkedik. Az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Jézus nem bonyolítja nagyon a dolgokat, dicsőség az ő szent nevének. És ugye ez maga az evangelizációnak a lényege. Aki hisz, az üdvözül, így ha le akarnám rövidíteni. A másik, a Máté pedig úgy fejeződik be, hogy tegyétek tanítványommá mind a népeket. És ez már annak, aki befogadta a szívébe Jézus Krisztust, mert ugye nagyon sokáig az van bennünk, hogy jaj, élünk itt valahol, aztán majd ki tudja, a végén lehet, hogy találkozunk Jézussal. Az evangélium teljesen más, hiszen először találkozok Jézussal, először tölt be a Szentlélek, és ebben a találkozásban válok, aztán ugye mondjuk a leggyönyörűbben Zakeus története mutatja ezt be, ugye ő is kicsike, alacsony, felmászik a fára, találkozik Jézussal a tekintete, és utána, amikor befogadja őt a házába, mondja azt, hogy hú, Jézus, én vagyonom felét a szegényeknek adom, akit valamivel megcsaltam, megrövidítettem, annak négy annyit adok vissza, tehát először van a találkozás Jézussal, és utána ennek a találkozott, Jézussal találkozott személynek teljesen más élet következményei vannak, tehát másképp gondolkodik, másképp él, és az élet minden területére vonatkozik ez.
Köszönöm szépen, és Isten áldja a szolgálatodat.
Én is nagyon szépen köszönöm, és adja Isten, hogy a Krisztus követésünk megerősödjön, és lángoló, szívű, örömhírt tovább adó katolikus és nem katolikus keresztényekké tudjunk válni.
Amen. Az Istent dicsőítő szolgálatról Csiszér Lászlóval, a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársával, az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség zenei vezetőjével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja!
Íme az én fiam, akit támogatok, választottam, aki kedves nagyon, ráárasztottam lelkemet, hogy igazságot vigyen a népeknek. Én vagyok az Úr, ez az én nevem, nem engedem másnak az én dicsőségemet. A régi terveim mind valóra váltak, s ma újakat hirdetek, lásd, most sarjadnak. Megroppant látszálat nem töri össze, a füstölgő bincs belet nem oldja el. Ereje nem lankad, és nem roppan össze, míg igazságot nem tesz e földön. Man. országod jöjjön el. Ó, drága jó atyám, királyunk ügyedel.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Jézus gondoskodása rólunk tesz képessé minket a könyörületre. 14. Leó békére hív Ukrajnában, és tűzszünetet kér Gázában. Renzo Pegoraro atya a Pápai Életvédő Akadémia új elnöke. Több mint 60 ezer zarándok vesz részt a családok jubileumán.
Leó pápa katekézise. Jézus gondoskodása rólunk tesz képessé minket a könyörületre. A verőfényes Szent Péter téren több tízezer zarándok előtt tartott második katekézisében 14. Leó pápa tovább folytatva a reménységről szóló bibliai példázatok értelmezését, ezúttal az irgalmas szamaritánus történetét elemezte. Szükség van a látásmódunk bővítésére, hogy emberségünk erejében és az Úr segítségének tapasztalása nyomán készedkedjünk bárki embertársunk könyörületes szolgálatára.
Continuiamo a meditare su alcune parabole del Vangelo che sono un'occasione per cambiare prospettiva e aprirci alla speranza.
Folytassuk tovább elmélkedéseinket az evangélium néhány példabeszédéről, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy megváltoztassuk a távlatainkat és megnyíljunk a reménység előtt. A remény hiánya néha abból fakad, hogy egy bizonyos merev és zárt látásmódhoz ragaszkodunk, a példázatok pedig abban segítenek, hogy más szemszögből nézzük a dolgokat, kezdte beszédét Leó pápa. Ma egy tapasztalt, nagy tudású emberről, egy törvénytudóról szeretnék szólni nektek, akinek azonban változtatnia kell a szemléletén, mert önmagára koncentrál, és nem beszélsz rá másokat. Sőt, arról faggatja Jézust, hogy az ember miként örökli meg az örök életet. A törvénytudó itt olyan kifejezést használ, amely ezt az örökséget egyértelmű jogként értelmezi. Ám kérése mögött talán éppen a figyelem iránti igény rejlik. Az egyetlen szó ugyanis, amiről megkérdezi Jézust, a felebarát kifejezés, amely szó szerint azt jelenti, hogy a közelim, aki közel van hozzám. Ezért mondja el neki Jézus ezt a példázatot, amely egy folyamat a kérdés átalakításához, és ami a ki szeret engem kérdéstől harad, a ki szeretett engem kérdésig. Az első egy korai, éretlen kérdés, a második a felnőtt ember kérdése, aki megértette élete értelmét. Az első kérdés az, amit akkor mondunk, amikor a sarokba állítanak és várakozunk. A második kérdés pedig már az, ami tovább visz az utunkon. Jézus példabeszédének helyszíne valójában egy út, egy nehéz és nehezen járható út, akárcsak maga az élet. Ez az az út, amelyen a példabeszéd embere lemegy Jeruzsálemből, a hegyi városból Jerikóba, és a tengerszint alatt fekvő városba tart. Ez a kép már előre vetíti, hogy mi is történhet vele ezen az úton. Meg is történik, hogy azt az embert megtámadják, ütlegelik, kirabolják, és félholtan otthagyják. Erre a tapasztalatra akkor teszünk szert, amikor bizonyos helyzetek, emberek, köztünk néha még azok is, akikben pedig megbíztunk, mindent elvesznek tőlünk, és otthagynak az út közepén, intett Leó pápa.
La vita però è fatta di incontri, e in questi incontri veniamo fuori per quello che siamo.
Az élet azonban találkozásokból áll, és ezekben a találkozásokban derül ki, hogy kik is vagyunk valójában. Más valaki előtt találjuk magunkat, akinek törékenysége és gyengesége láttán dönthetünk arról, hogy mit is tegyünk. Gondjainkba vegyük őt, vagy pedig tegyünk úgy, mintha mi sem történt volna. Egy pap és egy levita ereszkedik le ugyanazon az úton. Ők a jeruzsálemi templomban szolgálnak, ahol egy szakrális térben laknak. Mégis a kultikus tisztelet gyakorlása nem tesz automatikusan könyörületessé. Ugyanis a könyörületesség még mielőtt vallási kérdés lenne, az emberiesség kérdése. Mielőtt hívők lennénk, hivatásunk arra szólít, hogy emberek legyünk. Elképzelhetjük, hogy az a pap és a levita, miután hosszabb időt töltöttek Jeruzsálemben, most sietnek haza. Éppen ez a sietség az, amely annyira jelen van az életünkben, akadályozza meg gyakorta, hogy együttérzők, könyörületesek legyünk. Akik úgy gondolják, hogy a saját úti céljuknak elsőbségük van, ők nem hajlandók megállni a másikért. De íme érkezik valaki, aki ténylegesen megáll. Ő egy szamaritánus, aki tehát egy megvetett néphez tartozik. Esetében a szöveg nem pontosítja az út irányát, csak annyit mond róla, hogy úton volt. A vallásosság kérdése itt nem játszik szerepet. Ez a szamaritánus egyszerűen csak azért áll meg, mert egy ember áll egy olyan másik ember előtt, akinek segítségre van szüksége. Az együttérzés tehát konkrét gesztusokkal fejeződik ki. Lukács evangélista kitér a szamaritánus cselekedeteire, akit mi jónak nevezünk, de aki a szövegben egyszerűen csak egy ember. A szamaritánus közel lép hozzá, hiszen ha segíteni akarsz valakin, nem gondolhatod, hogy távolságtartó légy, közbe kell avatkoznod, be kell mocskolnod, talán be is kell szennyezned magad. Ő bekötözi a sebeit, miután olajjal és borral megtisztította azokat. Felsegíti a lovára, vagyis átveszi a felelősséget. Mert akkor segítesz igazán, ha hajlandó vagy átérezni a másik ember fájdalmának súlyát. Aztán elviszi őt egy szállásra, ahol pénzt költ rá, 2 dénárt, nagyjából 2 napi munkabérét, és vállalja, hogyha visszatér, még újra fizet, mert hiszen az a másik, a felebarát nem egy továbbítandó csomag, hanem olyan valaki, akiről gondoskodni kell, szögezte le Leó pápa. Kedves testvéreim, mikor leszünk mi is képesek megállni az útunkon, és mikor leszünk könyörületesek? Mikor fogjuk felismerni, hogy az a sebesült ember az úton mindnyájunkat képviseli? És akkor mindazoknak az alkalmaknak az emléke, amikor Jézus megállt mellettünk, hogy gondoskodjon rólunk, képesít ez bennünket az együttérzésre.
Preghiamo dunque affinché possiamo crescere in umanità, così che le nostre relazioni siano più vere e più ricche di compassione.
Imádkozzunk tehát, hogy nevekedjünk emberségben, hogy kapcsolataink igazabbak és gazdagabbak legyenek az együttérzésben. Kérjük Krisztus szívétől a kegyelmet, hogy egyre inkább olyanok legyünk, mint ő maga. Zárta második szerdai katekézisét Leó pápa.
14. Leó békére hív Ukrajnában és tűzszünetet kér Gázában. Élettelen gyermekek holttestei, lerombolt házak, a túlélők kétségbeesése és végtelen fájdalma. Ezeket a képeket idézi fel erőteljesen az ukrajnai háború és a gázai övezet elleni offenzíva. 14. Leó pápa nem közömbös a történésekkel szemben, és amióta Péter trónjára lépett, fáradhatatlanul hív a békére és a civilek védelmére. Első gondolata a május 28-i általános kihallgatás végén az ukrán néphez szólt, amelyet új, súlyos támadások sújtanak a civilek és az infrastruktúra ellen. Diplomáciai szinten folytatódik a munka Zelenszkij ukrán elnök javaslatát követően, miszerint három oldalú csúcstalálkozót kell összehívni Trump amerikai és Putyin orosz elnökkel a tűzszünet jóváhagyása érdekében tett kísérletként. Biztosítalak benneteket közelségemről és imáimról minden áldozatért, különösen a gyermekekért és családjaikért.
Rinnovo con forza l'appello a fermare la guerra e a sostenere ogni iniziativa di dialogo e di pace.
Határozottan megismétlen felhívásomat a háború leállítására, a párbeszéd és a béke minden kezdeményezésének támogatására. Arra kérek mindenkit, hogy csatlakozzon az imához Ukrajna békéjéért, és minden olyan helyen, ahol a háború miatt szenvednek, kérte Leó pápa. A másik helyszínen, a gázai övezetben, ahol ugyanaz a szenvedés zajlik, Leó pápa a megölt gyermekekre utalt. A gázai övezetből egyre intenzívebben száll az ég felé az anyák és apák sírása, akik gyermekeik élettelen testét szorítják magukhoz, és akik folyamatosan kénytelenek helyet változtatni egy kis élelem és egy biztonságosabb menedék keresése érdekében a bombázások elől, fogalmazott a pápa. Az UNICEF szerdán sokkoló számadatokat tett közzé, több mint 50 ezer gyermek halt meg, vagy sérült meg 2023. októbere óta, míg több mint 40 embert lőttek le egy segélyközpont közelében Gázában. A pápa kérése egyértelmű.
Ai responsabili, rinnovo il mio appello, cessate il fuoco.
A felelősökhöz megismétlen felhívásomat. Szüntessék be a tüzet, minden túszt szabadon kell engedni, a humanitárius jogot teljes mértékben tiszteletben kell tartani.
Oggi ricordiamo il beato cardinale Stefan Wyszyński, il vostro primate del millennio.
14. Leó pápa a lengyel zarándokokhoz intézett üdvözletében megemlékezett boldog Stefan Wyszyński bíborosról, az ezredforduló prímásáról, aki a lengyelországi egyház üldöztetésének időszakában fogvatartása ellenére Krisztushoz hűséges pásztor maradt. A pápa arra hívott, hogy tanúságtételére tekintsenek úgy, mint amit az egyház egységének nevében tett, amely az áldozathozatalban és a párbeszédben fejeződik ki. Külön üdvözletét küldte a vatikáni múzeumok művészeti védnökeinek, akik Belgiumból érkeztek, valamint a francia, svájci, togói és kanadai zarándokoknak.
Renzo Pecoraro atya a Pápai Életvédő Akadémia új elnöke. A 65 éves padovai pap 2011 óta volt a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja. 14. Leó pápa köszönetét fejezte ki Vincenzo Paglia érseknek, aki az akadémia elnöke, valamint a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudomány ágának nagykancellárja volt. 14. Leó pápa Renzo Peguráru atyát nevezte ki a Pápai Életvédő Akadémia élére. Pálya érseket követi a tisztségben, aki április 21-én betöltötte 80. életévét. Peguráru atya köszönetét fejezte ki a Szentatyának a kinevezésért. Érdekes és ösztönző volt ezekben az években Pálya érsek, és azt megelőzően Ignacio Carrasco de Paula prelátus mellett dolgozni, Ferenc pápa útmutatásait követve, nyilatkozta. Peguráru atya Padovában született 1959. június 4-én. 1989-ben szentelték pappá a Padovai Egyház megyében. Orvostudományból és sebészetből diplomázott a Padovai Egyetemen. 1990-ben erkölcs teológiából licenciát szerzett a Pápai Gergely Egyetemen, majd bioetikai szakképesítést kapott a Szent Szív Katolikus Egyetemen. A Padovai Lanza Alapítvány főtitkára és a Trivenetói Teológiai Kar bioetika tanára volt. 2000-től a római Bambin Gesù Gyermekkórház ápolási etika oktatója. 2010 és 2013 között az Orvosi Etikai Központok Európai Társaságának elnöke. 2011. szeptember 1-től fogva a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja volt. Számos kötet, cikk, tanulmány szerzője. Leó pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával levélben hálásan köszönte meg Pálya érseknek a 2016 óta végzett szolgálatát, melyet a Pápai Életvédő Akadémia elnökeként és a II. János Pál Pápai Teológiai Intézet házasság és családtudományi ágának nagykancellárjaként folytatott. Több mint 60 ezer zarándok vesz részt a családok jubileumán. A hétvégén tartják Rómában a családok, gyermekek, szülők, nagyszülők, idősek szentévi találkozóját, amelyre több mint 120 országból érkeznek résztvevők. Számos kezdeményezés, zenés, imádságos programok, áthaladás a Szentkapukon, imavirrasztás, majd vasárnap 10:30-kor a Szent Péter téren pápai szentmise zárja az eseményt. Május 30-ától június 1-ig három programban gazdag nap várja a világ minden tájáról érkező családokat az örökvárosban. Több mint 60 ezer zarándokra számítanak, közülük a legnépesebb csoportok Olaszországból, Spanyolországból, az Egyesült Államokból, Lengyelországból és Portugáliából érkeznek. Sok hívőt várnak Brazíliából, Argentínából, Kolumbiából, Mexikóból, az Egyesült Királyságból, Svájcból, Németországból, Kanadából, Romániából, a Fülöp-szigetekről, Chiléből. Magyarországról is érkeznek résztvevők a családok jubileumára Marton Zsolt püspök vezetésével. Számos egyházmegye, társulat és mozgalom képviselteti magát, mint például az olasz cserkészek, a katolikus akció tagjai, a neokatekumenális út közössége, az Unitalsi Betegkísérő Egyesület, a katolikus nagyszülők társulata, a ferences és a fokolára mozgalom, és még sok olasz, illetve nemzetközi csoport, akik a családok emberi és lelki fejlődését segítik. Pénteken reggel 8 és 17 óra között a résztvevők elzarándokolnak a pápai bazilikák szentkapuihoz. 10 órától a Városi Párbeszédek program keretében kulturális, művészeti és lelki rendezvények zajlanak a történelmi belváros terein. Különböző intézmények, társulatok és mozgalmak vezetésével, akik a családok lelkipásztori ellátásával foglalkoznak, például a Gyermekek Világnapjáért Pápai Bizottság, a Befogadás Családi Társulat, az Emmanuel Közösség. Ezzel kapcsolatban az érdeklődők minden részletet megtalálnak a Szent Év honlapján. www.jubileum2025.va Május 31-én szombaton folytatódik a zarándoklat a Szentkapukhoz reggel 8 és délután 5 óra között. Szervezési okokból aznap a Vatikáni Bazilika Szentkapuja azonban 8 és 14 óra között nem lesz átjárható. A Városi Párbeszédek rendezvény keretében délelőtt 9:30 és délután 17:30 között közös ünneplésre és elmélyülésre hívják a résztvevőket, a Római Oratóriumi Központ, az Olasz Katolikus Akció, a Káris Katolikus Karizmatikus Megújulás Társulata, a Neokatekumenális Út, a Szent Egyet Közösség, a Family Global Compact és a Családi Társulatok Nemzetközi Hálózata irányításával. Szombaton este 7:30-8 óráig a Lateráni Szent János Székesegyház előtti térre várják a 60 ezer zarándokot, ahol a családok ünnepét tartják, valamint imavirrasztással készülnek a másnapi pápai szentmisére. Elimádkozzák a májusi Mária hónapot záró rózsafüzért. Az ünnepen zenés műsorszámok mellett tanúságtételek hangzanak el. Többek között a 23. János Pápa Társulat, az Equipe Notre Dame, a befogadással foglalkozó családok, a Focolare közösség számol be munkájáról és tapasztalatairól, amelyet a családok támogatásában végeznek. A tér bejáratánál 10 000 gyermekbibliát osztanak ki a Szükséget Szenvedő Egyház Pápai Alapítvány jóvoltából 5 nyelven, olaszul, angolul, spanyolul, franciául és portugálul. A jubileumi 3 napos esemény csúcspontja a pápai szentmise, ami június 1-én vasárnap 10:30-kor kezdődik a Szent Péter téren. 14. Leó pápa mutatja be a szentmisét, amelyre a világ minden tájáról érkező sok ezer gyermeket és családot várják. A Szent Péter térre szabadon be lehet menni, a szertartásra nem szükséges részvételi jegyeket igényelni.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23:05-kor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse. Rezek román, egyszerű szonet Szűz Máriához. Már oly rég csend van, s mégis boldogan, mint halni járó vágyak kerülője, te nálad, Mária, mesterem szülője. Bízó lélekkel húzom meg magam. Mezők virágát hoztam ím neked. Egy dalt dúdolva teszem most elédbe. Szálve Regina, nézz anyám feléje. Fogadd a szívem, s nyújtsd áldó kezed. Most kint is sárga lombhullás zizeg. Lelkem nálad virraszt. Ugye hiszed? Tiéd vagyok. Ó, nyújtsd áldókarod. Ugye akkor is eljössz, ha az ősz ködös felhőin messze-messze nősz, s jászolban fiad altatgatod.
Rezek román, egyszerű szonett Szűz Máriához című versét Tóth Levente mondta el. Rezek Román Sándor bencés szerzetes, tanár, költő, műfordító Gödöllőn született 1916. augusztus 3-án. 1934-ben érettségizett a Premontrei gimnáziumban, majd belépett a bencés rendbe. Pannonhalmán 36-ban tett fogadalmat, 1940-ben szentelték pappá. Itt jelentek meg első írásai a pannonhalmi szemlében. Irodalmi érdeklődésére és irányulására talán az a folytatásos tanulmány és műfordítás sorozat a legjellemzőbb, melyet Charles Piggyről írt 1939-ben. Magyar-francia szakos tanári oklevelet, majd 41-ben a Budapesti Tudományegyetemen filozófiai doktorátus szerzett. 1944-ben behívták katonai szolgálatra, tábori lelkésznek. Hadifogságba esett és Franciaországba került. Szabadulása után a párizsi magyar katolikus misszió káplánja, majd 64-ben annak vezetője lett. Párizsi évei alatt írt verseket, de kötetének egy szigorú bírálata után szakított a költészettel. 1962-ben ismerkedett meg Teilhard de Chardin munkáival, ettől kezdve a természettudós, teológus bűvkörében élt. Életművének teljes magyar fordítását elkészítette 28 kötetben, a magyar és francia kommentárok 40 kötetet tesznek ki. 65-ben Brazíliába helyezték elöljárói, vallástanár, novícius mester, lelkipásztor volt São Paulóban. Itt hunyt el 1986. május 8-án.
A nap imája.
Köszöntelek, ó kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Köszöntelek, örömünk eszköze, aki által kárhoztató ítéletünk már visszavonatott, és áldó ítéletté változott. Köszöntelek, Isten dicsőségének temploma, az egek királyának szent háza. Te vagy Isten, kiengesztelődése az emberekkel. Köszöntelek, ó örömünknek anyja, te valóban áldott vagy, mert az asszonyok között egyedül te voltál méltó arra, hogy teremtőd anyja légy. Boldognak mondanak téged minden nemzetek. Ó Mária, ha beléd vetem bizalmamat, üdvözölni fogok. Ha oltalmad alatt leszek, nincs mitől félnem. Mert aki téged tisztel, annak birtokában vannak az üdvösség fegyverei, melyet Isten csak azoknak ad meg, akiket üdvözíteni akar.